kötetlenül és a visszavonásig telepedett le az Ábrahám végigvándorolt a földön, mint atyái, és mindig félig idegenként, mint azok. De mégis azt hitte, hogy itthon fog meghalni atyáihoz hasonlóan, és úgy vélte, hogy a jövendőlést, melyet Ábrahám hallott, a te magod jövevény lesz a földön, mely nem az övé, hogy ezt a jövendőlést erre a földre vonatkoztathatja, ahol született, és ahol halottai nyugszanak. Most aztán kiderült, hogy a kinyilatkoztatás, mely nem ok nélkül járt együtt rettegéssel és a nagy sötétséggel, még távolabbi földre vonatkozott, és nyilván arra az országra mutatott, ahová még csak most kell majd vándorolniok, Micráimra, az egyiptomi dologházra. Így nevezte Jákob mindig rosszallóan a szigorúan igazgatott alanti országot. És persze nem úgy értette ezt, hogy ama föld az ő tulajdon magjának dologháza lesz, mint ahogy az most aggodalmasan világossá vált előtte. Útra készülődésére az a felismerés súlyosodott, hogy Isten kinyilatkoztatásának mely szerint és szolgálatra szorítják és nyomorgatják őket 400 esztendeig, hogy a kinyilatkoztatásnak fenyegető folytatása arra az országra vonatkozott, ahová most útra készült. Minden valószínűség szerint sok nemzedék robot munkája volt az, mely felé családját vezette, még ha jó volt is mindaz, ami a megváltás tervébe tartozott. Ha a sors és a jövő nagy gondolataiban kiegyenlítődött is minden, amit jó és bal szerencsének szoktak nevezni, mégis sorsszerű útra készülődés volt az annyi bizonyos, amire Jákob Istenben elszánta magát. Aggasztó módon a sírok országába vezetett az útjuk. De éppen sírok voltak azok, amelyeket a legnehezebb szívvel hagyott el. Rákel sírja az úton, és Makpela, a kettő szikla sír, melyet Ábrahám vásárolt meg telkükkel a szántóföldel együtt a Kitteus Efrontól, családi sírból céljára 400 ezüst sékelért súly szerint, ahogyan a szokásban volt. Izrael nomád módon élt, mint általában a juhpásztorok. De ez az ingatlan. A szántóföld a sziklabarlanggal az ő tulajdona volt, és az övé is kellett maradjon. A kivándorlók sok ingóságukat eladták, de éppen ezt az ingatlant, a szántóföldet a sírral nem bocsátották áruba. Ez volt Jákob számára a visszatérés záloga. Mert akárhány nemzedék porlad is el egyiptomi földben, ahogy családja szaporodott, ő maga eltökélten ragaszkodott hozzá, hogy Istenre és emberre feladatul rója, amikor már maradék napjait leélte, hozzák vissza őt szilárd otthonába, amelyet az egyébként szabadon tanyázó pásztor örökül bírte földön, hogy ott pihenjen majd, ahol atyái is fiainak anyái pihennek, az út szélen eltemetett kedvesnek, az elkülönítettnek kivételével, aki anyja volt, az őt maga után hozató, szeretett, elragadott fiúnak. Vajon nincs-e hát rendjén, hogy Jákobnak volt ideje megfontolni útra készülődését oda le az elragadotthoz? Micsoda feladat is volt Jákob Isten elgondolása számára, hogy megértse az elkülönített kedves sajátságos szerepét. Magától Jákobtól fogjuk majd megtudni, hogy e tekintetben milyen elhatározásokra jutott elméjében. Ha mostanában beszélt Józsefről, nem nevezte másként csak fiam uramnak. Az a szándékom, mondotta, hogy leutazom Egyiptomba fiam uramhoz, magas méltóságban él ott. Az emberek, akikhez gyakran szólt ilyen formán, háta mögött még nyilván meg is mosolyogták az öreget, és kigúnyolták apai hiúságát. Nem tudták, mennyi komoly tartózkodás, lemondás és szigorú elhatározás fejeződött ki az ilyen beszédmódban. 70-ed magukkal. A virágos tavasz nyárra ért, mire Izrael befejezte minden ügyének lebonyolítását, és kivonulhatott Mamré ligetéből, mely Hebron környékén van. Beér Seba volt a következő állomásuk. Jákob úgy döntött, hogy itt a határon néhány napig áhítatosan elidőznek, mert ez Jákobnak és atyának szülőföldje volt, az a föld, ahonnan Rebeka, az eltökélt anya egykor elindította mezopotámiai útjára az áldás tolvaját. Jákob megvált lakóhelyétől, és fölkerekedett minden ingóságával és nyájával, fiaival és fiainak fiaival, az ő leányaival és leányainak fiaival. Vagy ahogyan szintén megvan írva, és elvivé asszonyait, leányait és fiait és a fiak feleségeit, ami bonyolult felsorolás, mert asszonyain a fiak feleségeit kellett érteni, és leányain ismét csak ugyanazokat, hozzá még tán a fiak leányait, például a daloló Szerákot. 70-ed magukkal indultak útnak, azaz 70-re becsülték számukat. Ezt a számot azonban nem ellenőrizte senki, hanem csak számérzékük tudta, és valami elmés megállapodás. Az a holdfénypontosság volt az alapja, amelyről jól tudjuk, hogy a mikorunkban már nem illendő, abban a korban azonban teljesen indokolt volt, és helyesnek tartották. 70 volt a száma a világ Isten tábláján följegyzett népeinek. És hogy ezek az ősatya ágyékából származó utódok számát követték, azt napvilágnál nem lehetett bebizonyítani. Amikor azonban Jákob magjáról volt szó, ne számíthatták volna hozzá fiainak feleségeit is. De nem is számították. Ahol egyáltalán nem számolnak, ott nem is számítanak semmit hozzá, és az áhítattal elfogadott és szép előítéleten nyugvó eredmény láttán haszontalan az a kérdés, hogy mit számítottak hozzá, mit nem. Még az sem egészen bizonyos, hogy Jákob önmagát beleszámította-e, és hogy a többiek beleértették-e őt a saját létszámukba, nevezetesen a 70-be, vagy pedig kihagyták, mint 71-et. Bele kell nyugodnunk, hogy az a kor mindkét lehetőséget egyidejűleg megengedte. Például sokkal később Júda egyik utódának, pontosabban Pérez nevű fiának, akivel Thámár céltudatosan ajándékozta meg őt, ennek az utódjának, tehát akit Isáinak hívtak, 7 fia volt, és egy legifjabb, aki a juhokat őrizte, és aki fölé az olajos szarut emelték, hogy felkenjék. De mit jelent ez az és? Beleértették a legfiatalabbat is a 7-es számba, vagy 8 fia volt-e Isainak? Az előbbi a valószínű, mert sokkal szebb és helyesebb, ha az embernek 7 fia van, mint ha 8. Több mint valószínű azonban azaz bizonyos, hogyha netán a legifjabb még a 7-es számon felül lett volna, az egyáltalán nem változtatott volna Isai fiainak 7-es számán, és hogy a legifjabbnak sikerült megmaradni e számba foglalva akkor is, ha meghaladta azt. Egy más alkalommal egy embernek kereken 70 fia volt, mert sok asszonyt vett magának. Ezeknek az anyáknak egyik fia megölte valamennyi testvérét, ama férfi 70 fiát, mindet ugyanazon a kövön. A mi józan fogalmaink szerint, mivel ő is a testvérekhez tartozott, csak 69-et ölhetett meg. Helyesebben csak 68-at, mert egy másik testvér, akit kifejezetten meg is neveztek Jótám, még a tetejébe szintén életben maradt. Nehéz elhinnünk, de ebben az esetben egy a 70 közül mind a 70-et megölte, és önmagán kívül még egy másikat is életben hagyott, ami meggyőző és tanulságos példája annak, hogyan lehet valaki valamibe egyidejűleg beletartozó és rajta kívülálló. Jákob tehát, értsük meg jól, a 70 vándor között a 71. volt, amennyiben ez a szám egyáltalán kibírja a napvilágot. A józan igazság értelmében e szám alacsonyabb és magasabb is volt, ami újabb ellentmondás, de hát nem lehet másként felfogni és elmondani. Jákob az atya annyiban volt a 70. és nem a 71. amennyiben a törzs férfiúi fele 69 lelket számolt. De ez csak József beleértésével volt lehetséges, aki Egyiptomban élt, valamint József két fiának beszámításával, akik hozzá még ott is születtek. Mint hogy e három tag nem tartozott a karavánhoz, ezért, noha beleszámítódnak, mégis le kell vonni őket. Ám ha le is kell vonni egyeseket, a három levonásával még azért nem tehetünk eleget a szükségességnek, mert kétségtelenül olyan lelkeket is beleszámítottak, akik az elutazás időpontjában még nem is voltak a világon. Jogosultságról ehhez lehet beszélni Jókébednek, Lévi lányának esetében, akivel anyja akkor teherben volt, és aki akkor született meg, amikor Egyiptom földjére léptek a falak között, nyilván a határ erődítmény falai között. De világos, hogy Jákob vándorló unokáinak és dédunokáinak számába azokat is beleszámították, akik még meg sem születtek, akiket még nem is nemzettek, tehát csak előre sejtették őket, de még nem voltak a világon. Ők a jámbor tudomány szavaival élve in lumbis patrum kerültek Egyiptomba, és az utazáson csak igen szellemi értelemben vettek részt. Ennyit a szükséges levonásokról. De vannak kényszerítő okok arra is, hogy a 69-es számot emeljük. Hiszen Jákobnak csupán férfi utódjai ennyire rúgtak, ha azonban, vagy helyesebben, mint hogy valamennyi közvetlen utódjával kell számolnunk. Ezért, ha a fiak feleségeit nem is, de minden esetre leányait bele kell számítanunk, például Szerákot, hogy csak őt említsük, de őt annál nagyobb nyomatékkal. Teljesen megengedhetetlen lett volna azt a kislányt nem beleszámítani, aki először hozta meg a hírt az atyának, hogy József él. Tekintélye Izraelben igen nagy volt, és sehol sem kételkedtek az áldás megvalósulásában, amellyel Jákob őt hálából illette, hogy ugyanis nem ízleli meg a halált, és élve megy majd a mennyországba. Őróla regélik, hogy emberöltők elmúltával Mózesnek, aki József sírját keresvén ott téveigett, megmutatta e sír helyét, nevezetesen a Nílus folyót. És még rengeteg idő múltán is úgy mesélik, hogy bölcs asszony néven tevékenykedett Ábrahám népe közt. Hát, akárhogy is lett légyen, akár úgy, hogy ugyanaz a Szerák élt ennyire különböző időpontokban, vagy úgy, hogy más lánykák hitték magukat is e kis hírnöknek és kinyilatkoztatónak, senki sem vonhatja kétségbe, hogy őt bele kellett foglalni a 70 vándor számába, akármit jelent is itt a 70-es szám. De még akkor sem, ha tekintettel vagyunk a fiak feleségeire, tehát Jákob unokáinak anyáira, akkor sem tudjuk bizonyítani, hogy kinek nem volt joga arra, hogy a menethez számítsák. Anyákról beszélünk, és nem csak feleségekről, mert Támárra gondolunk, aki, ahogyan megmondatott, amerre mégy, arra megyek én is, két derék Júda nemzette fiával együtt a karavánnal ment. Legtöbbnyire hosszú botjára támaszkodva gyalogolt, asszonyhoz képest igen hosszú léptekkel, magasan és sötéten, kerek orlikaival és büszke szájával, s az ő sajátságos, távolba pillantó tekintetével. Hát talán ezt az eltökélt asszonyt, aki nem tűrte, hogy kiiktassák a történelemből, ezt ne számították volna a menethez. Persze más volt a helyzet két férjével, Hérrel és Onannal. Ezeket sehol, se napfénynél nem kellett hozzászámítani, mert halottak voltak. S ha Izrael hozzászámította is a jövendő nemzedéket, de a halottakat nem. Séla viszont az a férj, akit Támár nem kapott meg, akire azonban már nem is volt szüksége, mert kiváló féltestvéreket ajándékozott neki. Velük volt, és egyike volt a Lea unokáknak, akiknek száma 32-re rúgott. Vegyétek fel! Izrael tehát azzal a megállapodással, hogy 70-ed magával van, kivonult az Emoreus Mamré ligetéből. Ha mindenkit beleszámítunk, akit nem számítottak hozzá, a pásztorokat, hajtókat, rabszolgákat, a kocsis és málház szolgákat is, akkor a menet bizonyára meghaladta a 100 főt, tarka, lármás, a magukkal hajtott nyájak következtében nehézkes, porfelhőkbe burkolt kanyargó sereg és vándor törzs volt ez. Egyes részei különböző képpen jutottak tovább. Magunk közt szólván az egyiptomi szekerek, amelyeket József küldött, kevés hasznukra váltak ebben. Ez tán nem érvényes éppen az Agoltnak nevezett társzekerekre, e kétkerekű nagyobbára ökrök húzta taligákra, amelyek értékét hálásan el lehet ismerni a háztartási, holmi, ivóvizes tömlők és takarmány meg asszonyok és kisgyerekek szállítására is. A Merkopt típusú tulajdonképpeni utazószekerek azonban, ezek a könnyű részben igen fényűzően felszerelt hintók, melyek elé egy-egy pár összvér vagy ló volt fogva, csinos, hátul nyitott kocsiderekú préselt bíbor bőrrel volt bevonva, és gyakran csak egy hajlított és aranyozott dongából állt. Ez a könnyed díszhintó, akármilyen jót akart is vele József és királyi udvara, igen használhatatlannak bizonyult, és nagyjából ugyanolyan üresen tért vissza Egyiptom földjére, ahogyan onnét jött. Senkinek sem volt haszna abból, hogy kerekeinek szögei a legszebb kivitelű szerecsen fejeket ábrázolták, sőt, egyesek kívül belül vászonnal és stukkóval voltak bevonva, a stukkóból pedig az udvari és paraszt élet legszemléletesebb domborművű ábrázolásait dolgozták ki. Csak kettesével, vagy igen szorosan hármasával lehetett bennük állni, ami a hepeupás utakon és rugózás híján hosszabb időre igen fárasztó volt. Vagy pedig le kellett ülni háttal a fogatnak a kocsi fenekére, és ki kellett lógatni a lábat, ami kényelmetlen volt. Sokan, mint Támár is, jobban szerették a vándorlás minta és ős formáját, és botra támaszkodva gyalog mentek. A legtöbben férfiak, asszonyok nyerekben utaztak. Nyerges állataik széles patájú tevék voltak, meg nagycsontú összvérek, fehér és szürke szamarak, valamennyiüket nagy üveggyöngyök, hímzett nyeregtakarók és himbálódzó gyapjú virágok ékesítették. Ezek az állatok verték fel az út porát, ezeken utazott Jákob népe, melyet József maga után hozatott a tarka nemzetség gyapjú szőttes ruházatban, szakállas férfiaik gyakran sivatagi posztó köpönyekben, fejükön kendővel, melyet a fejük búbján nemes gyűrű fogott össze, az asszonyok vállán fekete hajfonatok, csuklójukon megcsörrentek az ezüst és érckarperecek, homlokukat érmék díszítették, körmük hennával vörösre volt festve, így vitték karjukon nagy, puha, brokátszélű kendőkbe göngyölt csecsemőiket. Így vonultak tova, miközben pirított hagymát, savanyú kenyeret, olívabogyót fogyasztottak. Legtöbbnyire a hegygerincen, azon az úton, amely Urusálimból és Hebron magaslatairól lefelé vitt a déli, mélyebben fekvő alföldre, Negeb földjére, amelyet száraznak is neveztek, Kirját Széferbe, a könyvek városába és Beérsebába. Fő gondunk természetesen Jákobnak, az atyának kényelmére irányul. Hogy is történt az ő szállítása? Azt gondolta tán József, amikor szekereit elküldte, hogy az élemedet aggasztján ilyen domborművű kasban vagy aranyozott korlát mellett állva utazik majd. Nyilván nem erre gondolt. Még fáraónak, urának sem jutott volna eszébe, hogy ilyesmit képzeljen róla. Az utasítás, melyet Aton szép gyermeke frissen mázolt szagú palotájából küldött el, így hangzott: vegyétek fel atyátokat és hozzátok el. A patriárkát hozni kellett, mint egy diadalmenetben. Így gondolta el. És többnyire haszontalan szekerek között, melyeket József küldött, volt egyetlen egy másféle szállító eszköz is, amelynek célja éppen ez az ünnepélyes cél volt, hogy Jákobot hozza. Ez egyiptomi gyaloghintó volt, olyan, amilyeneket kéme előkelőségei a városok utcáin és utazásaikon használtak nyilván, ennek is kivételesen elegáns példánya, hát a finom nádból fonott, oldalfalai díszes felirások ékesítették, gazdag függönyei és bronz hordozó rudai voltak, s a hátára még egy könnyű, tarkára festett faláda is volt szerelve, hogy megvédje utasát a széltől és a portól. A gyaloghintót ifjak is vihették, de a rászerelt keresztrudak segítségével egy pár szamár vagy böszvér hátára is fel lehetett tenni. És Jákob nagyon jól érezte magát benne, amikor már elhatározta, hogy használni fogja. Ezt azonban csak Beér Sabától fogva tette, mert ez a hely volt felfogása szerint szülőföldjének és az idegen országnak határpontja. Addig egy lassú pillantású, okos dromedár vitte, melynek nyergére árnyékadó napernyő volt fölerősítve. Az aggasztján nagyon szép és méltóság teljes látvány volt, és ezt tudta is, amint fiai körében teveháton a bölcs állat ringó léptei ritmusában tova lebegett. Kófiájának finom gyapjú muszlin anyaga szögletet alkotott a homlokán, majd redősen nyaka és válla köré csavarodott, és könnyedén hullott sötét, rőtesbarna ruhájára, melynek nyílásán keresztül kilátszott a szőttes alsó ruha. Ezüst szakállával játszadozott a szellő, szelíd pásztor szemének befelé fordult tekintete azt hirdette, hogy történeteiről gondolkozik, az elmúltakról és a jövendőkről, és senki sem merészelte zavarni ebben, legfeljebb, ha tiszteletteljesen, hogy létéről tudakozottak. Mindenek felett az Ábrahám ültette Beér Sebai szent fa viszontlátásának várakozása töltötte be a lelkét. Ez alatt a fa alatt akart áldozni, tanítani és aludni. Jákob tanít és álmodik. A hatalmas tamariszkusz, amely árnyékát egy ősrégi kőasztalra és egy függőleges kőoszlopra vagy masszebetre vetette, Beérseba a népes településétől távolabb, amelyet vándoraink nem is érintettek, kisebb fajta dombocskán állott, és ha jobban meggondoljuk, nyilván nem is Jákob nagyadja ültette, hanem mint istenfát és Élon Móreket, vagyis Jósfát, az ország népétől vette át, és új értelmet adván neki, egy Bál szentélyből tulajdon legmagasabb és egyetlen istene tiszteletének középpontjává tette.